Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója, az Aréna vendége. Jó estét kívánok, a beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik, és jó estét kívánok önnek is.
Jó estét kívánok.
Én. Negyedik alkalommal jelent meg a magyarországi népesedési folyamatokat átfogóan bemutató jelentés, a demográfiai portré. Ebben az évben az apaságnak egy új önálló fejezetet szenteltek. Mi dolgunk van nekünk ezzel? Nem a nő dönt el mindent a családformálódásban? Ő szül.
Hát nem a nő dönt el mindent, ketten döntik el általában. Egy párkapcsolat, hogyha kiegyensúlyozottan működik, akkor nyilvánvalóan egy hosszú folyamat eredményeként történnek meg a családi döntések, és a családi döntések egyik része az, hogy vállalunk egy gyermeket, vagy sem, illetve hány gyermeket. Vannak például gyermekvárosi szándékvizsgálatok, mert egyértelműen kiderül, hogy akkor tudjuk pontosan megmondani, vagy akkor tudjuk legjobban előrejelezni a gyermekvárosi szándékok beteljesülését, hogyha férnek, vagy a partnernak a szándékait is ismerjük egész pontosan.
Egybeesik a férfi gyermekvállalási száma a nő gyermekvállalási számával?
Többé-kevésbé igen. Most ugye nyilván az átlagok szintjén ezek kiegyenlítik egymást, mert nyilvánvalóan vannak egyéni szinten eltérések, de van egy nagyon érdekes tanulmány vagy elemzés, ami arról szól, hogy hogyan alakítjuk ki közösen azokat a szándékainkat, ami már nem is csak a női vagy csak a férfié, hanem a két emberi együtt.
És ez általában eredményre vezet? Vagy pont az a baj, hogy nem mindig vezet eredményre?
Hát nagyobb eredményre vezet, hogyha ez a fajta, hogy közös céloknak és közös értékeknek a kiformálódása megtörtént, vagy megtörténik, van idő erre, hogy megtörténjen, és közös célként, vagy közös jövőként kialakulnak a gyermekvárosi tervek, amiket persze ideális gyerekszámnak, tervezett gyerekszámnak, sok egyébnek gondolunk.
Mit tud a demográfus vizsgálni a családban, a férfi szerepén, amikor ez inkább a társadalmi nemek tudományának felségterületének látszik?
Hát ugye nagyon sok olyan terület van, ami demográfiai, családszociológia vagy társadalmi nemek kutatása foglalkozik, közgazdasági kutatás. Egy picit nyilván mindig a demográfia a saját szempontjait, ami alapvetően a születés, a házasságkötés, a vándorlás, a válás és a halandóság vagy az egészségi állapot alakulása. Most hát ebből a perspektívából mi is használjuk a szociológus perspektíváját, amikor társadalmi csoportoknak a viselkedését vizsgáljuk, ugyanakkor használjuk a demográfust is, ami a makroszintet és a mikroszintet próbálja összekapcsolni.
Más a nő perspektívája, mint a férfi perspektívája egy családban?
Igen, más volt, valószínűleg más is lesz, de ez alapvetően 3-4 tényezőtől függ. Az egyik az, hogy az intézményrendszer hogyan működik, a másik, hogy mit gondolunk mi, tehát hogy milyen fajta, ha tetszik, uralkodó eszmék vagy uralkodó elképzelések élnek, hogy mi a szerepe a férfinak és a nőnek. Ugye azt szoktuk mondani, hogy különböző létszférái vannak az életnek, a munka, az otthoni munka, pénzkereset, a baráti kapcsolatoknak a fenntartása, a otthoni munka elvégzése, az érzelmi munka, a lazítás, vagy a sportolás, az együtt töltött kirándulások, és így tovább. És ebbe nyilvánvalóan vannak megosztott szerepek, meg vannak, amikor elkülönülnek a szerepek. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a nő az otthon fölött nem uralkodik, hanem a otthon ügyeit intézi, az otthon melegét teremti meg, a férfi pedig megpróbálja megvédeni a külső bizonytalanságoktól a családot, megpróbálja az anyagi biztonságot megteremteni. Ma a modern világban azért ezek a szerepek, ha nem is váltak teljesen egyenlővé, nagyon közelít tettek egymás irányába, és azt gondolom, hogy kiegyenlítettek is. Tehát gondoljunk arra, amikor még nincsen gyermek, és együtt él egy fiatal pár, nagyon sokszor a férfi főz, vagy a végezel női feladatokat, a nő pedig ugyanúgy intézheti a számlásügyintézést, vagy a egyéb dolgokat is.
Bocsánat, de a férfi ezt nem csak akkor csinálja, hogy főz, meg elintézi a takarítást, ha kedve van hozzá, a nő meg nem A nő meg mindig csinálja, akkor is, ha nincsen kedve hozzá, mert valakinek a végén meg kell csinálni.
Hát ez így van, valakinek meg kell csinálni, ebbe azért elég sokat változik a világ, tehát nyilvánvalóan ez, hogy valakinek meg kell csinálni, ez onnan ered, hogy valaha a férfi volt a kereső, a nő pedig az otthonnak az irányítón, az otthoni munkának az elvégzője. A nők is keresővé váltak, ami azt jelenti, hogy ők is munkahelyre járnak, kevesebb idő marad, ha tetszik, a más dolgok elintézésére, és hát nyilvánvalóan ilyen alkalmakkor újra definiálódnak a szerepek.
De a magyar apákkal szembeni elvárás az egyfajta, legyen ő a kereső, és dolgozzon életnappal, vagy már kétfajta, hogy legyen kereső is, meg egyébként teljes értékű ember otthon is.
Inkább kétfajta, már elérkeztünk oda, hogy a kettős elvárás, hát ugyanúgy, ahogy kettős elvárás van a nőkkel szembe, ugye, hogy keressenek és otthon végezzék a munkát, sőt, legyenek jó háziasszonyok és szexi feleségek, a férfiakkal szembe is kettős elvárás él nagyon sok területen, hogy dolgozzanak és otthon is segítsenek, vagy hogy legyenek macsó férfiak, és otthon porszívózzanak, végezzék el a házi feladatokat is. Van egy érdekes történet, hogy Németországban mérték azt meg, hogy az a szimpatikusabb férfi, aki otthon dolgozik, segít a nőnek, de az a vonzóbb férfi, aki férfiként tud élni, működni, macsó férfiként.
Magyarországon jelentős ez a kettős elvárás, vagy még inkább a macsó férfi vonalat?
Jelentős ez a kettős elvárás, az durván a népességnek egyharmada, vagy talán egy picit több is ez a kettős elvárás fogalmaz meg, hogy igen, a férfi biztosítsa a családnak a biztonságát, a megélhetést, ugyanakkor fejezze ki érzelmeit, vegyen részt az otthon megteremtésébe. És van egy kisebb rész, egyötöde, egynegyede a népességnek, aki azt mondja, hogy igen, a férfi dolga kizárólag a biztonság megteremtése, és van egy olyan kis 15%, és aki azt mondja, a férfi dolga alapvetően az otthonnak a megteremtése, ugyanúgy részt kell venni az otthon megteremtésében, mint egy nőnek.
Az új gyermek szempontjából, mert végül is az volna a lényeg, hogy egy idő után többen legyünk. Van ideális szerepmegosztás családban élő férfi és nő között?
Nincsen.
Tehát mindenki úgy csinálja, hogy a legjobbat?
Nem úgy csinálja, azt gondolom, hogyha abból indulunk ki, hogy kétkeresős családmodell jellemzi ma a társadalmakat, ma a magyar társadalmat, tehát hogy a férfi és a nő is kereső munkát végez, akkor az otthoni feladatoknak is egy új elosztására van szükség, és ilyen értelemben persze mondhatjuk, hogy ideálisan egy olyan fajta új otthoni harmóniának, vagy egyensúlynak, és direkt nem egyenlőséget mondtam, kell kialakulni, mert mind a ketten részt vesznek. Tehát nem arról van szó, hogy a férfi hazamegy és issza a sörét és meccset néz, persze nézhet meccset, miért ne nézhetne meccset a gyerekeivel, vagy barátaival is, hanem arról van szó, hogy az otthoni elvárásoknak is meg kell közösen felelni, ami egyfajta munkamegosztásba, feladatmegosztásba nyilvánul meg, és ez a feladatmegosztás azért nagyon ritkán szól arról, hogy mindent otthon a nő, vagy az asszony, vagy a feleség, vagy a partner végezzen, és a férfi feladata csak és kizárólag a pénznek a megteremtés, az anyagiaknak a megteremtése.
Ahol jobb a kiegyensúlyozott együttműködés a családban, más országokban, ott a népszaporulat is, azon is látszik ez?
Hát ugye a tipikus példát a skandináv országokat szokták hozni, az sokkal kiegyenlítettebb a otthoni részvétel a férfiak és a nők körébe, és azért generálisan alapvetően a skandináv országban magasabb a gyermekszám, és ugyanez igaz a Franciaország esetében is. Régen volt egy érdekes kapcsolat, ami azt mutat, hogy a hagyományos családmodellel rendelkező országokban, Olaszország, déli ország magasabb a termékenység, és ez így is volt, ott egy nagyon szigorú, a férje kenyérkeres, a feleség pedig otthon a családnak az ellátója. Ez a modell működött, mára ez megfordult. A kétkeresős családmodell jelenti egyrészt a nagyobb biztonságot, másrészt pedig a kiegyenlítettebb párkapcsolatokat is.
Van egyfajta modell a mai Európában? Vagy széttartó modellek vannak?
Széttartó modellek vannak. A két nagy, sőt, sokkal több jellemző és érdekes minta van, de azért a két nagy modell, ami összekapcsolódik, ugye a skandináv, amiről már említettem, és mondom még a dél-európai, ahol pont azért alacsony a gyermekvállalási kedv, mert nagyon sokan ott is a nők képezték magukat, ugyanúgy magas lett az iskolai végzettség, dolgozni szeretnének, ugyanakkor nem alakult ki az a családtámogató rendszer, a bölcsödéknek, családtámogatásoknak a rendszere, ami lehetővé tenné, hogy a kétkereső család modellben is a gyermekvállalást és a munkavállalási értékeket, célokat, követelményeket össze lehessen egyeztetni.
A képzést említette, ez mennyire kulcs kérdés a gyermekvállalás szempontjából, mert amit most mondott, az mintha ellene hatna. De más számok meg azt mutatják, hogy nem.
Hát a képzés, ugye abból a szempontból említettem, hogy a képzés az azt jelenti, hogy szeretnénk iskolákat elvégezni, középiskolát, felsőfokú képzettséget szerezni, azért, hogy jó pozíciónk legyen a munkaerőpiacon. Nyilván, hogyha egy 15 éven keresztül valaki beruház, legyen szó férfiről és nőről, beruház energiákat, pénzt és egyebet, hogy ezt a diplomáját, képzettségét megszerezze, akkor azt szeretné kamatoztatni a munkaerőpiacon. És hogyha a nők is ugyanúgy elvégzik az iskolákat, sőt, ugye azt tudjuk, hogy ma már a nők körében nagyobb a magas végzettségűeknek a részaránya, akkor nyilván ők is hasznosítani szeretnék tudásukat a munkapiacon is. Amellett persze megmaradnak a családi tervek is, tehát az képzés abból a szempontból fontos, hogy szeretnének dolgozni, ha dolgozni szeretnének, és ott kamatoztatni tudásukat, akkor nyilván ez egy előfeltételt jelent majd a család alapításhoz, és a családon belüli együttműködés kialakításában is.
Tanulmányokban eltöltött idő nagyon hosszú is lehet.
Igen.
Annak a végén be tudják hozni az alatt meg nem született gyerekeket?
Franciaországba behozzák. Ugye a kérdés az, hogy utána milyen gyorsan tudok én stabil munkapiaci státuszt szerezni, és a családtámogatások mennyire vannak univerzális módon meghatározva, vagy pedig munkapiaci státuszhoz kötve. Ugye a Svédországban egy éven keresztül 100%-os keresetet kapnak a nők, amíg otthon vannak a gyermekükkel, utána nem, egy fillért se, utána nem lehet tovább otthon maradni, de mindenki bölcsődei ellátásra jogosult, és az igénybe is tudja venni. Nyilván egy ilyen környezet teljesen más, mint egy olasz környezet, ahol se bölcsődék nincsen, se családtámogatás nincsen, és akkor nyilvánvalóan el fog térni mind a két országban a gyermekvállalási modell, gyermekvállalás modellje.
Van általában értelme más országok modelljeiből a legjobbnak tűnő részeket átemelni az összes többi nélkül?
Hát ez egy nehéz kérdés. Én mindig azt gondolom, hogy meg kell ismerni a különböző országoknak a intézményeit, támogatási rendszereit, és végig kell azt gondolni, hogy egy adott országhoz mi az, ami illeszkedik. Mert nyilván nincsen sehol tiszta rendszer. Tehát majdnem minden országban vannak támogatások, amelyek munkaerőpiaci helyzethez vagy munkavállaláshoz kötöttek, vannak szegényeket támogató rendszerek, és vannak univerzális rendszerek is. Tehát minden országnak magának kell kikeverni azt a mixtúrát, ami szerencsés lehet, vagy segíthet.
Van-e arra valami szabály, hogy mennyi idő alatt lehet egy-egy intézkedés hatását tényadatokban mérni?
Nincs szabály erre, de néhány évnek el kell telnie, mert egy dolog az, hogy megjelenik egy intézkedés, a másik dolog az, hogy mikor veszik észre az érintettek, hogy az intézkedés az ő érdekeiket szolgálja. Mert hogyha megtörténik egy intézkedés, de az érintettek nem tudják, hogy az ő terveik valóra váltását segíti, tehát nem érzékelik, akkor olyan, mintha semmi se történt volna. Tehát ilyen értelemben kitartóan és hosszan meg kellene egy intézkedésnek, és nyilvánvalóan ezt az érintetteknek észre kell venni, hogy ezt fel kihasználják, és ennek reményében, vagy ennek révén tudják céljaikat, terveiket valóra váltani.
Hogy alakul a gyermekvállalásunk? Növekszik?
Érdekes módon a gyermekvállalási hajlandóság növekszik, tehát hogy és ezzel együtt csökken a születésszám, ami annak a következménye, hogy gyermeket vállalni adott életkorban lehet a nők körében, ez egy limitált életkor.
Férfiaknál nem.
A férfiaknál tudomásom szerint nem. És a gyermekszám attól függ, hogy hányan vannak szülőképes korban, és ezek a szülőképes korban lévőknek milyen a gyermekvási hajlandósága. Magyarországot ma az jellemzi, hogy folyamatosan csökken a szülőképes korban lévő nőknek a száma, hiszen a ratkó unokák 40 fölött vannak, és ezek nagy generációk. A jelenleg 43 éves legnagyobb ratkó generáció 195 ezeren születtek, aki most kilép a szülőképes korból, ugye a nők kilépnek a szülőképes korból, ők 25-30 ezerrel többen vannak, mint azok a 30 évesek, akik most vannak abban az életkorban, amikor gyermeket vállalnak. Tehát magyarán 20 ezerrel évjáratonként kevesebb nő lesz évről évre szülőképes korba. Tehát hiába nő a gyermekvási hajlandóság, ugye ez az 1,5, az azt jelenti, hogy átlagosan most már nem 1,25, hanem 1,5-es a teljes termékenység arányszám, az átlagos gyermekszám, átlagos családnagyság, az most már egy sokkal kisebb generációra esik. Hogyha ez növekedni fog, akkor is még valószínűleg csökkenni fog, vagy nem fog növekedni a születések száma.
Csak a szemléletesség kedvére ezt kiszámolták valaha, hogy a kivonuló aratkó generáció, utáni generáció mekkora termékenységet kellene, hogy produkáljon, hogy ne csökkenjen a népesség szám.
Nem számoltuk ki. De nyilván nagyjából arányaival az azt jelenti, hogy egy 20-30%-kal magasabbat kellene produkálni, mint amit ők produkáltak, ahhoz, hogy ugyanazt a gyermekszámot elérjék.
Tehát a kettő egyre fölmenni, amit az önreprodukció fölötti szintnek mondanak, nyilvánvalóan nem volna elegendő.
Nem volna elegendő. Inkább 2,5-nek kellene lenni. Most nyilván csak egy becslést mondtam ahhoz, hogy születésszámba azok a nagy kohorszok, vagy azok a nagy évjáratok újra létrejöjjenek.
A környező, velünk nagyjából együtt induló egykori szocialista országokban ugyanaz a helyzet, mint nálunk?
Többé-kevésbé hasonló a helyzet. A hasonlóság abból adódik, hogy volt egy nagy mintaváltás, ami rendszerváltozással kezdődött, hogy 5-6 évvel későbbre tolódott el átlagosan minden. A házasságkötés, a párkapcsolat alapítás is részben, és az első gyerek vállalása. Ez minden országban egy nagy mélypontot eredményezett, 1,3 környéki teljes termékenység arányok számok voltak, de kizárólag csak azért, mert halasztás volt. Egyes országoknál a javulás az hamarabb indult el, például a Baltikum országaiba, Észtországba, Litvániába, más országokba, mint Lengyelországba pedig rosszabb volt a helyzet, ma is alacsonyabb a teljes termékenységi arányszám. Ezek az országok egyenlőre keresik a helyüket a viszonylag magas termékenységgel rendelkező skandináv országok, Franciaország, illetve az alacsonyabb termékenységgel rendelkező déli országok, illetve Németország, Ausztria, Svájc, akik szintén viszonylag alacsony termékenysége. Valamilyen köztes helyzetben vannak. Mi azt feltételezzük, hogy inkább növekedni fog az általános termékenység, éppen és alapvetően amiatt, hogy a tervezett gyerekszám, a szándékolt gyerekszám az 15 év óta nem változott, tehát nem csökkent. Ugye, hogyha ez a fajta átalakulás a szándékoknak is megfelelne, akkor egy idő után valahogy a szándékoknak hozzá kéne igazodni a jelenlegi helyzethez. De a szándékok egyelőre megvannak, és ez arra utal, hogy növekedni fog. Az viszont, hogy ez megemelkedik, és egyszerű reprodukció szintjére emelkedik, az azért kétséges, mert növekszik a gyermekteleneknek a száma, ugye korábban 8% volt, most szerintem 14-15% lesz a jelenleg abba a kórzba, aki befejezi a termő képességét, tehát a gyermekvási karrierjét. Növekszik az egygyerekeseknek a részaránya is, és a hiába növekszik a három gyermekeseknek a részaránya, nem fogják tudni kompenzálni azt a csökkenést, ami a gyerektelenség növekedéséből, meg az egygyermekesség növekedéséből adódik. Nem tudom, hogy mennyire érthető, amit mondani szerettem.
Miért van az, hogy a három gyerekes szám az növekszik?
Hát ugye elég sok intézkedés volt az elmúlt 20 évben, ami a három gyermekeseket segítette. El szoktuk felejtkezni, de hadd kezdjük 1992-vel a gyetnek a bevezetésével, ugye aki a harmadik és további gyermekekkel 8 éves korig, a legkisebb gyerek 8 éves koráig otthon lehet maradni, és az alatt a gyes összegének megfelelő támogatást kapunk. Ez kimutattuk, hogy ez nyilvánvalóan hatással volt a harmadik gyerekek növekvő számára, és hát nyilvánvalóan az adókedvezmények is javítottak, vagy emelték a harmadik gyerekek születésének az esélyt. Ami miatt kevésbé látszik, mert kevesebb két gyerekes van, kevesebb egy gyerekes van, és ugye három gyerekesek, csak két gyermek után lehetünk.
Matematikailag, meg fizikailag is nem tudjuk már. Mi az oka annak, hogy a német nyelvű területeken ilyen hagyományosan alacsony a termékenység? Ezt a tanulmányokban többször is hivatkozzák. Németül nem lehet elég szépen udvarolni, ezen nem tud másra gondolni.
A gyermektelenség nagyon magas, tehát 15-20% körüli azoknak a nőknek a részarány, akiknek életükben gyermekük nem születik, és mindez a diplomások körében még jóval nagyobb. Ha jól emlékszem, Nyugat-Németországban diplomások 35%, diplomás nők 35%-án marad gyermektelen. Tehát nyilván az iskolai expanzió, vagy ha nő a diplomások száma, akkor nő a gyermektelenség is, és nagyon nehéz kompenzálni a gyermektelenség miatt nem megszülető gyermekeket.
Magyarországon azonosíthatók-e területek, társadalmi csoportok, ahol az átlagtól eltérő a gyermekvállalási kedv növekedése vagy csökkenése?
Magyarországon egy érdekes J alakú görbe látszódik. Iskolai végzettség alapján tudjuk valamilyen módon elkülöníteni a különböző társadalmi csoportokat, mert másfajta elkülönítésre, nagyon megkülönböztetés nagyon nehéz. A középső helyzetűek, tehát a középvégzettségeknél a legalacsonyabb, vagy relatív a legalacsonyabb a gyermekvállalási hajlandóság. Azt követi a magasabb végzettségük, és a legmagasabb az alacsony státuszok, tehát a alapvégzettséggel 8 osztályt, vagy annál kevesebb rendelkezőknél a legmagasabb a gyermekvállalási kedv.
A középvégzettségűeknél érteni vélem, nagyon nem túl jóak az életkilátások, alacsony kereseti pályák vannak, de az alacsony végzettségűeknél mi magyarázhatja?
Hát ugye az alacsony végzettségűeknek számtalan oka van, alapvetően azt lehet mondani, hogy egyik kollégám egy ilyen cikket, mert a gyerek az élet, tehát az élet értelmét sok kevesebb egyéb perspektívájuk, karrierperspektívájuk, egyéb perspektívájuk van, és azért egy nagyon erőteljes család vagy gyerekorientáltság jellemző részükre. Ugye a nőknél korábban nem beszélünk, de mindig a nő számára egy legitim szerep, a családanyai szerep, és ilyen értelemben a családi szerep az egy legitim szerep a társadalmi valóságunk megélésében.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Spéder Zsolt, a KSH Népességtudományi Kutatóintézetének igazgatója, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádió YouTube csatornáján is megnézhetik.